mondjuk az egy definíciós kérdés, hogy a meteorokat lehet-e ásványnak tartani. Remélem, jól telt nektek az évvége, nekem remekül, és úgy gondoltam, hogy kezdjük is el az új évet rögtön egy új márkával, illetve olyan értelemben új márkával, hogy itt ezen a csatornán még nem lehetett vele találkozni. Nyilván kérdések formájában már felmerült, és kimentek már a sortok is a legesleges óráról, amit most hoztam nektek bemutatni, viszont annyival ez most külön lesz a sortoknál, hogy egyrészt itt van nálam ugyanaz az óra, amit rövidekben bemutattam, és van nálam egy teljesen másik is, és ezen kívül még fogok mutatni legalább 5 vagy 6 számla variást, úgyhogy alapvetően lesz itt most minden, márka történet, márka családtörténet, olcsó turbionok, kínai, illetve hongkongi gyártás, japán számlapok, meg egyébként minden, amit el tudtok képzelni az Asiontól a folytatásban. Ez a rész a Mikrovacs Market jó voltából jött létre, aki többek között az Asiannak is hivatalos forgalmazója. Amikor az Asian Handcrafts-es rövid videóm készült, abban azt mondtam, hogy ez a márka elmúlt már 5 éves, és ez abszolút így van, de valószínűleg egyébként a 10 éveshez már közelebb van, ugyanis 2018-nak a végén regisztrálták a Kickstarter-es fiókjukat, maga a kampány, ha jól emlékszem, 2019-ben indult, és akkor mutatták be ezt a Space nevű órájukat, ami egyébként egészen furcsa, úgy gondolták, amikor megnézték a Handcrafts-et, hogy maga a lünettája az olyan, mintha mondjuk egy vasaront mintázna, viszont hogyha nem retrospektíve tekintünk a márkára, hanem megnézzük, hogy honnét indult, és megnézzük ezt a Space, illetve később az UFO modelljüket, akkor ezért sokkal közelebb lehetünk szerintem a valósághoz. Hogyha megnézitek ezeket a modelleket, akkor teljesen egyértelmű, hogy ehhez az űrhajós, UFO-s tematikához nagyon jól illeszkedik maga a lünetta, és ez szerintem tök jó jelzi is azt, hogy alapvetően ez a márka inkább egy fajta design stúdió, és az alapítónak, a Tomásnak ez még mindig egy ilyen fajta side projektje, minden más mellett, annak ellenére, hogy szerintem egyébként bődületesen nagy eladásaik vannak, de még mindig nem foglalkozik vele teljes erőbedobással. Nagyon jó ki vannak találva az egyes modellek, nagyon jó kreatívok készülnek hozzá, nagyon jó az egésznek a világa, amiben bemutatják egyébként, hogy hogyan is készülnek az adott modellek, és ezzel egyébként a világon semmi gond nincs, nagyon szeretjük a jó árértékarányú órákat, főleg akkor, ha egyébként jó minőségben is érkeznek, és ugye az Asiannak pont, hogy belementem egy kicsit az etimológiájába, a Vision szóból származik, és bár én hozzátettem azt, hogy benne van az Ázsia is, ők ezt nem annyira vették komolyan, ez inkább a mi áthallásunk ezzel kapcsolatban. Az ő szándékuk az az, hogy az a magában a névben az A kategóriás beszállítót jelentse, tehát hogy konkrétan az, hogy ez egy rohadt jó minőségű óra, és hogyha valaki vett már a kezébe ilyen órát, amire mondjuk volt lehetőség például a nemzetközi órabőrzén, akkor azért meg tudta tapasztalni azt, hogy árérték arányban ez a nagyjából 200-230 ezer forintba kerülő óra mégis mennyire jó minőséget tud képviselni, szemben azzal, hogy mondjuk sokszor van, hogy hasonló árkategóriában nem is kapsz mondjuk svájci automatát, vagy hogyha kapsz, akkor azoknak a minősége ennél rosszabb lesz, de ez alapvetően piaci realitása, tehát nyilvánvalóan a svájci munkabérekből, még hogyha ki van szervezve a gyártásnak az egyik része, sem tudod ezeket a dolgokat egyszerűen előállítani, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy milyen számlapokkal érkeznek. Például ez a Handcrafts sorozatban ugye érkezett alapvetően 3 példány. Az egyik, ami egyébként szerintem a messze a leglátványosabb, az aranyleveles változat, vagyis ugye ez a Gold Leaf volt, ahol a számlapjának az alapja lényegében ugyanez a technológia, amivel akár a Hanman Gessidu, akár a Ryukushui számlapok készültek, de alapvetően én inkább úgy gondolom, hogy ennek a Gessiduhoz van köze, és még egy érdekesség rajta, hogy ugye ezek az aranynak tűnő dolgok tényleg aranyból vannak, tehát ezek konkrétan arany, hát leveleknek hívják őket, de ezek alapvetően aranypelyhek, és tradicionális japán technikával készültek. A rövid videóban azt mondtam, hogy egyébként Taiwanon, és a franc se tudja, hogy valójában mi az igazság, de az biztos, hogy a Momentum Factory Ori-nak van 2 telephelye, van egy Japánban és egy Taiwanon. A Japánban lévő manufaktúráik 400 éves történelemre tekint vissza, és konkrétan harangöntéssel meg Buddha szobrokkal indult valaha ez az egész manufaktúra, úgyhogy már csak azért is szerintem iszonyatosan menő dolog egy ilyen számlapot a kezünkön tudni. És a másik érdekes, hogy ez ilyen többszörös kollaboráció, ugyanis az Ori gyártotta a számlapot, viszont magát az arany, hát ezt igazából fóliának lehetne hívni, vagy egyébként legjobb emlékém szerint létezik az arany füstlemez fogalom, és valami hasonlóra kell itt számítani. Ez pedig egy Hakuza nevű, szintén japán gyártónak a munkája, úgyhogy egy sokszoros kollaboráció eredménye az, ami a csuklónkon lehet. És ezeken kívül egyébként még nagyon sok érdekes változat van, például létezik Mother of Pearl számlapos GMT kiadású, létezik a nem dátumos kiadásukból Meteor számlapos, létezik egy szintén ásványi Peterzit számlapos, illetve egy Charoit számlapos verzió is. A Peterzit ugye alapvetően ilyen kékes árnyalatokban játszik, viszont a Charoit pedig ilyen nagyon-nagyon lilás, nem ametiszt, hanem annál sokkal világosabb, és számomra egyébként ezek a legkülönlegesebb dolgok, amikor tényleg egy ilyen élő dolog, egy ásvány van, ami mondjuk nagyon vékonyra, tehát ilyen 1 mm-es vékonyságúra vágva kerül mondjuk egy órának a számlapjára, és ez a különlegessége ezeknek a kiadásnak, hogy itt lényegében mindegyik egyfajta ásvány, de aztán ugye ez egy érdekes kérdés, hogy mondjuk a Meteort lehet ásványnak tartani, de ebbe a kategorizálásba szerintem most nem menjünk bele, tartsuk ezt is ásványnak. És a Microwatch Marketen elérhető kínálatot böngészve nyilván kiütötte a szemem még két Turbion, ugye ezek ilyen 1200 meg 1300 eurós áron érhetőek el, természetesen ugye kínai Turbion szerkezettel, Hanzsúval érkeznek, a maguk a toknak a tulajdonságai meg minden abszolút megegyezik a Handcraft Seriesnek a tulajdonságaival, viszont ugye természetesen maga a szerkezet legjobb emlékeim szerint nem automata, hanem kézihúzós, viszont 72 óra járás tartalékos, de nem is az a lényeg, hanem hogyha belegondolsz abba, hogy tudsz kapni 1200 vagy 1300 euróért, vagyis gyakorlatilag ilyen svájci, nem is azt mondom, hogy közép, de mondjuk az, hogy alsó-közép kategóriás áron egy turbiont, és nem 1 millió forintért, meg 2 millió forintért, és értem, hogy nem svájci óra, értem, hogy lényegében felöltöztetett kínai óra, viszont mégis egy olyan órát tudsz kapni itt az Asiontól, ami szerintem a mikrobrendeknek a világát nagyon-nagyon jól képviseli, és nagyon jól megmutatja, hogy miért érdemes mikrobrendekkel foglalkozni, hogy konkrétan ezzel a mikrobrendel, meg úgy általában a mikrobrendekkel, hogy kiemelkedő árértékarányt tudsz kapni, és nagyon jó műszaki tartalmat természetesen. És ha már úgyis olyan nagyon sokat beszéltem a Handcraft Seriesről, akkor vegyük már kézbe ezt a Hanmon Gas Sedu kiadást, ami itt van nálam, és amit mutogattam már egyébként a rövid videóban is. Ugye mindenkelőtt érdemes tisztázni, hogy ez egy 40 mm-es átmérőjű óra, viszont ha megnézitek, a tokot sokkal nagyobbnak tűnik, és ugye ez azért van, mert elég masszív a külső része. Ez, hogyha az UFO-s óra elődjéből indulunk ki, akkor lényegében ez egyfajta ilyen leszálló platformnak, vagy nem tudom, minek lehetne tekinteni, de hogy egy kicsit így meg vannak nyújtva a fülei, nagyon szögletes az egész, és ugye alapvetően hosszában 46 mm, amire lehet azt mondani egyébként, hogy ez akár nem is sok, mert ismerünk olyan japán órákat, amik mondjuk ilyen 52 meg 55 mm hosszúak a tokfüleik miatt, viszont úgy gondolom, hogy egy integrált fémszíjas óránál ez egy abszolút jó méret. Nem azt mondom, hogy kicsit, tehát ez nem a klasszikus 40 mm-es, tehát egy klasszikus 40 mm-es óránál azért sokkal masszívabb csukló jelenlétet ad, ugye az integráltság miatt így sokkal nehezebb is maga az órának a tömege. Alexa vacsoráztam valamelyik nap, és neki mutattam az órát, és mondta, hogy basszus, ez milyen nehéz. Hát mondom, hogy igen, igen, hát azért van szegénynek súlya, de hát az integrált fémszíjas órák azok már csak ilyenek. Persze az ő csuklóján Aquanaut volt, nyilván a gumiszíjas kis karcsú Aquanautot ehhez hasonlítani, azért egyértelmű volt, hogy melyik lesz a nehezebb. A szíja egyébként meglepően jó. Mutattam már egy csomó mikrobrendet, és szerintem a legtöbb mikrobrend szíját ez alapvetően el tudja verni, tehát ez mondjuk érzésre szerintem például sokkal jobb, mint mondjuk a Venecian Nikónak a szíjai szoktak lenni, bár egyébként azokat a szíjakat is szeretem, de ez szerintem minőségben sokkal magasabb színvonalat képvisel. Ott néha érzek kicsit tökéletlenségeket, itt azért úgy gondolom és úgy érzem, hogy azért ez nagyon ki van forva, de nem kell ennyire messzire menni, hogy mikrobrendekről beszéljek. Tehát például a Tissot Gentleman Pyrotic 80-amnak a szíjánál is ennek a fogása sokkal jobb. Érzésre is, meg egyébként kidolgozása is. És önmagában ugye, hogyha megnézzük a szíjat, hogy ez hasonlít egy kicsit a Zenitnek a Skyline-jára, a dizájnjára, és úgy gondolom, hogy ennél nagyobb rágalom senkit se érjen, vagy egyik mikrovendet se érjen, hogy hogy egy zenithez hasonlítják, tehát szerintem azért ez egy egészen kemény bók, és szerintem erre minden alapja meg is van. Nekem nagyon tetszik az, ahogy játszanak a fénnyel és az árnyékkal, meg önmagában az, hogy felhúzott és tükörpolírozott felületekkel játszanak folyamatosan, ahogy a szíjaknak a felső részei ugye felhúzottak, a letörések mentén pedig ugye polírozva vannak, és ez igaz mindkét síkjára, függőleges és vízszintes irányban is megvan, valamint természetesen a tokján is megvan ugyan ez a játék, és ott még bonyolítottak ugye annyival, hogy a toknak a középső részén ugye szálhúzott matfelületek vannak, a szélén viszont azért csak lepolírozták azt is, és mellett a letöréseket is, úgyhogy a tok széle felé szerintem egy kicsit túlsúlyban van magában a polírozás, a tok oldalának a vízszintes síkja, viszont egyértelműen itt is szálhúzás az, ami dominál rajta, úgyhogy nagyon szépen eljátszadoztak itt a felületeknek a kidolgozásával, és ezt úgy kell tekinteni ugye még mindig, hogy egy 230 ezer forintos listaáros óráról beszélünk. Az indexeken is játszottak ezzel a dologgal, ott azért alapvetően a szálhúzás nem igazán jellemző, ott az egyedüli mat felületek, azok, amik BGW9-el vannak lefestve, ugye ezek kéken világítanak, és minden más felület az indexeknek pedig egyébként polírozva van, és egyébként ez tök jól játszik együtt, azzal a fajta, és most mondhatnám, hogy minimalizmussal, ami a számlapon van, de basszus, mégiscsak az van, hogy egy réz számlapot korrodáltak, és az van ugye lefixálva, és ugye, mert hogy ez nem festés, ami magán a számlapon van, hanem ez alapvetően a réz korróziójára épülő dolog. Pont ezért van az, hogy minden egyes ilyen Hanmon Gassidu kiadásnak a számlapja egyedi, nem azt mondom, hogy teljesen egyedi, de, mert hogy nyilván hasonlítanak egymásra, de két ugyanolyat szerintem senki nem fog látni. Úgyhogy ebben is ki lehet azt a dolgot élni, hogy na hát, hogyha én ilyet veszek, akkor senkinek nem lesz ugyanilyen számlapja, és sok olyan embert ismerek, akinél ez faktor. Nem tudom, hogy nálad faktor-e, hogyha az, akkor írd le kommentbe, hogy ez neked mennyire tetszik. És hogyha ezt az egészet felfordítom, akkor pedig természetesen elénk tárul a benne lévő 9-es mióta, illetve magának a színnak a hátsó része. Sokszor azon, hogy egyébként tesznek gyors cserélőt olcsó kategóriás órákra, és azok valahogy mindig egy kicsit bének, tehát hogy nagyon szenvedni kell vele, hogy éppen beakadjon, hogy ne akadjon ki, hogy összehúzod vele egyébként a színnak, vagy a színcsatlakozásnak a belső részét, még ilyesmi, és bár nem néztem meg elektromikroszkóppal mindennel, hogy ezek ilyen, hogy mennyire csiszesen illeszkedik, viszont az érzés az, hogy fogtam, egy mozdulattal leveszem, egy mozdulattal visszateszem, ez nekem nagyon tetszett, mondom, van egy csomó gyors cserélő szíjas órám, de nagyon sokszor megvan az az érzés, hogy most akkor tényleg jól tettem vissza, akkor most egy kicsit még igazgatom, akkor még nem veszem föl, hát ha leesik, tehát hogy, és itt ez a fajta bizonytalanság faktor nem volt meg, és ez nekem nagyon szimpatikus volt az egészben. Ahogy a rövid videóban, itt sem tudok erről rosszat elmondani, szerintem árérték arányra ez egy kiváló óra, és a visszajelzéseket, ahogy látom, a rövid videók alapján, ez a fajta példányt konkrétan out of stockra vertétek már a Microwatch Marketen, úgyhogy úgy látom, hogy a két egyszerű változat már elfogyott, viszont az aranypejhest még be tudjátok szerezni, meg egyébként még nyilván egy csomó mást, ugye elérhető a Meteor számlapos is, a Peterzit számlapos is, a Charoid számlapos is, ami egyébként szintén volt a kezembe, és így nagyon hezitáltam, hogy most melyik legyen, viszont azért ez győzött egyébként, mert lila számlapos órám már van, viszont ilyen nagyon zöld számlapos órámból egyetlen egy volt, a Pagadin Design PD 1639-esem, viszont az egy teljesen más kategóriás óra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy azért mégiscsak inkább ilyet szeretnék, a Charoidot meg meghagyom mondjuk azoknak, akik úgy gondolják, hogy nekik feltétlenül egy lila óra kell, ismerek ilyen neked a nézőim között, viszont úgy éreztem, hogy erre a zöldre a lelkem sokkal jobban vágyik, mint a lilára most, úgyhogy ezért ezt választottam, viszont nem menjetek még soha, mert itt van még egy doboz nálam, és ezt is együtt meg fogjuk most nézni. A feleségemnek már mutattam, és ő iszonyatosan oda meg vissza volt érte, úgyhogy ezért is mondtam, hogy na akkor ennek is biztosan bele kell kerülnie a mai összeállításba, és ez egy dupla szíjas szedben érkező, nagyon-nagyon izgalmas óra elsőre, és itt most egyébként nem a számlap a legizgalmasabb történt rajta, ugyanis konkrétan fehér számlapja van. De hogyha megnézitek az előttem lévő órát, most akkor azért megkérdezhetem, hogy jó, de hát, hogy milyen fehér számlapról beszélek, hát itt színátmenetek vannak, meg minden. Igen, de nem. Alapvetően ez a ez a kiadás ugye a CIMK névre hallgat, egyáltalán nem véletlenül. Akik sokat forgolódtak nyomdák környéken, azok számára nem teljesen ismeretlen a CIMK. Ez ugye a cián kékre, a magenta színre, illetve a sárgára, meg nyilván a fekete játékára épül, és itt is az van, hogy ilyen különböző színátmenetes verziókban kapjuk meg ezeket a színeket, egymás fölött helyezkedik el a számlapon három tárcsa. Mindegyiken van egyetlen egy darab nyomtatás, ugye ami a másodpercmutató, a percmutató, illetve az óramutató. Ezek a mutatók, ahogy egymás fölött elforognak, ahogy változik az óra, a perc és a másodperc, mindig más színt adnak ki. Ennek egyébként van egy ilyen sokkal körkörösebb változata, ahol így nagyon látszik az, hogy ezek a színek egymásba folynak, illetve van ez a fajta változata, hogy itt sávszerűen vannak maguk a színek feldolgozva. Úgy gondolnád, hogy hát végül is az óra meg a perc tengely az végülis annyira sok minden nem határoz meg, az végül is csak kettő, de önmagában az, hogy a másodperc folyamatosan jár, és minden egyes másodpercben más árnyalatok tükröződnek vissza az órán, az szerintem így nagyon-nagyon durván meghatározó, és nagyon-nagyon jól néz ki. Már azoknak, akik vannak ennyire színesek, és nem szeretik az állandóságot, mert ezen az órán sok minden van, de hogy állandóság, az a világon nincs, itt minden a változásról szól, hogy minden egyes másodpercben az óra más színekben és más árnyalatokban játszik, és ennél a változatnál ugye el lehet gondolkodni abban, hogy hát most barna bőrszíjjal szeretnéd-e hordani, vagy egyszerűen ezzel a kis lapos milánói szíjjal. Mind a kettőnek nyilván van előnye és hátránya is. Én nem tartom ezt az órát feltétlenül elegánsnak, abban az értelemben elegáns természetesen, hogy nagyon minimalista. A lünettája az nem domború, hanem egyfajta ilyen homorú lünetta. Én úgy érzem, hogy az homorúság egyébként kicsinyít rajta, de mondjuk, hogyha ugyanez búvár lünettára cserélnéd, akkor sokkal nagyobb hatású lenne maga az óra. Ha domború lenne, akkor nem tudom, nem tudok annyira kancsalítani, hogy megmondjam, hogy itt ennek milyen hatása lenne, hogyha domború lenne. Az óra első ránézésen 36 mm-esnek tűnt, aztán elővettem a tolómérőmet, és a tolómérőm tanulsága szerint viszont 38 mm maga az átmérője. Egyértelműen el kell fogadni azt, hogy ez az óra bizony kisebb, és mondom, engem optikailag egy kicsit átvert, úgyhogy tényleg az az érzésem, hogy kicsinyít így optikailag maga a lünetta. Én el tudnék egyébként ebből képzelni egy 34 mm-es, kimondottan is dedikáltan női verziót, ami miatt egyébként ezt nem csinálják meg, hogy ugye automata szerkezet van benne. A legjobb tudomásom szerint EH38-os tervezték miótával is eredetileg, viszont a miótának nem volt elég nyomatéka ahhoz, hogy meghajtsa nagyobb nyomatékkel itt a számlapoknak a mozgatásához, mint alapvetően egy sima mutatónak a mozgatásához, úgyhogy itt ezért ez a döntés született, úgyhogy ezért nem miótára építettek, hanem ezért van az, hogy ebben Seiko van, a Handcraft Seriesben pedig 9-es mióta szerkezetek vannak. Az egyetlen fájdalmas dolog számomra ebben az órában az, hogy ugye tudjátok, hogy én zafirofil vagyok, viszont ebben nem zafír kristály van, hanem K9-es ásványüveg kristály van. Természetesen a domborúságából lehetett gondolni, hogy azért erre megvalósítani, nem tudom, szóval, hogy azért erre ásványüveget sokkal egyszerűbb kapni valószínűleg, mint zafírt, és ugye gondolom itt a főtengely magasságával kellett játszani, mert vastagabbak maguk a rétegek, mint hogyha egy mutatót tennének oda, tehát hogy szerintem ez az, ami miatt indokolt volt ez a fajta játék. Hagyományos mutató tengelyen játszanak, viszont nem látszik ki itt a mutató tengelynek a vége, tehát én úgy gondolom, hogy itt azért magasabbak a rétegek egymásra, mintha egyszerűen csak simán ráhelyezték volna a mutatókat. Én úgy gondolom, meg úgy vélem, mintha a legfelső másodperc mutató így nagyon ülne a tengely tetején, tehát hogy itt a magasság az szerintem, ami meghatározta azt, amiért erre ásványüvegnek kellett kerülni, és nem zafírnak, de aztán majd valaki úgy is megcáfol, hogyha ez nem így van. Úgyhogy most ennyit szerettem volna erről a Handcraft Series-ra, illetve a CIMK óráról, és az összes óra, amiről ma beszéltem, és jelenleg forgalomba kapható, azok vannak a Microwatch Marketnek a webshopjában. Európában egyébként ezek valószínűleg a legjobb árak, mert hogyha megveszed külföldről, akkor arra még vám jön, meg szállítás, meg minden, meg természetesen mások a garanciás feltételek, amiket ez a shop nyújt, mint amiket egyébként a gyártó eredetileg nyújt, ezek ugye az európai szabályozás miatt vannak így. Úgyhogy én most ennyit szerettem volna, érdekel, hogy mit gondolsz erről az óráról, illetve a Handcraft Series-ről. Várlak a kommentekben, és találkozzunk legközelebb.